Köszöntöm Önöket. Olyan, mintha már újra felkészülnénk az országgyűlés rendes ülésszakának ülésére. Alig volt parlamenti szünet, és hát teljes a nagy üzem a politikában. A szombati adás nyilván már egy olyan szemmel nézhető, hogy azért több tudása van az önök mondjuk szobájában, mint itt a stúdióban. El is mondom, hogy kik azok, akik a teljes tudatlanságban próbálnak ködöt szurkálni. Egyfelől itt van Bot Péter Ákos közgazdász, a Corvinus professzor emeritus, a Volt jegybankelnök. Jó estét!
Jó estét!
Hoffmann Tamás, nemzetközi jogász, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docense.
Jó estét!
Póta György házi gyermekorvos és a házi gyermekorvosok egyesületének elnöke.
Volt. Már régen.
Volt, hát ezt mondtam, hogy volt. És Rangos Katalin szerkesztő újságíró, volt médiakurátor. Jó estét.
Volt. Igen.
Nézzük azt, hogy a kormány egyrészt ugye annak örül, hogy sikerült a fenék küszöbben olyan megoldást találni, amellyel visszaemelte az összes azt a vízszintet, amely az összes turbinát hűtheti. Nézzük, milyen részletek vannak e mögött.
Miközben egyesek nyaraltak, először a szivattyúk, majd a turbinák indultak újra.
Az országgyűlés kétnapos rendkívüli ülésének első napján Magyar Péter napi rend előtti felszólalásában a paksi atomerőművet érintő a Duna vészesapadása miatt kialakult helyzetről beszélt. A miniszterelnök szerint miközben az ellenzék nyaralt, a szakemberek dolgoztak, a szivattyúk és a turbinák pedig újraindultak. A Mi Hazánk mozgalom elnöke úgy fogalmazott, a kormány alkalmatlan és tehetetlen. Bóka János arról beszélt, hogy Magyarország számíthatott a magyar emberekre, de az a kérdés, hogy a magyar emberek számíthattak-e a magyar kormányra.
Az pedig, hogy nem történt nagyobb baj, valóban annak köszönhető, hogy az előző kormányok végrehajtottak olyan informatikai, illetve energetikai fejlesztéseket, amelyek ezt a fellépést lehetővé tették.
Jó, tehát ugye újra 2000 megawatt kapacitás, ami az összteljesítménye a paksi atomerőműnek, a legrosszabb periódusban 250 volt, tehát ez is egy érdekesség, és hát volt a héten még egy kis incidens, de hát ez nem volt komolyan veszélyeztető abból a szempontból, hogy nukleáris biztonság, de volt. Mindegy. Az a lényeg, hogy ezt most a kormány eredményének tekintjük, egy gyors válságkezelés sikeres kimenetelének, vagy egészen másról van szó.
Rám nézzen, mint volt ipari miniszter, nyilván én nagyon figyeltem, és hát komoly teljesítmény, mert ez a klímaváltozásból adódó rendkívüli helyzet, ami valószínűleg vissza-vissza fog térni, néhány más országban óriási problémát okozott, például a romániai erőmű nehezebben vészeli át ezt az időszakot. Rögtön van egy-két megjegyzésem, hogy persze a szivattyúk működtek nyáron, a kormány működött, tehát ez fenntartotta azt a politikai lendületet, amit a kormányváltás előidézett, és ezért mi se nyaraltunk. A kormány nem nyaralt, hát volt, aki az Adrián nyaralt, volt miniszterelnök, mi nyaralt. Tehát van egy politikai jelentőség is ennek, mert válságkezelés, a válság mindig erősíti a kormányt. A válságot jól oldották meg, hát a dolgok működnek. Még azt figyeltem, hogy a Bóka volt, aki azt mondta, hogy informatikai fejlesztés, nyilván nyelvbotlás volt, de annyiban semmilyen informatikai fejlesztés nem csinált az előző kormány. Annyit csinált, hogy a rezsicsökkentésnek nevezett hatósági stupid árrendszerrel merevítette a fogyasztói viselkedést, tehát hozzájárult a krízishez. Tehát elég súlyos az örökség, és nem csupán a paks, nem csupán az energetika, hanem a fejekben, mert több millió ember hozzászokott ahhoz, hogy neki nem nagyon kell törődni azzal, hogy mi van a világban, és akkor jönnek azok, hogy én vegyem le a fűtést, miért vegyem le a fűtést, a hűtést, nekem nem azt mondták, hogy megvédenek. Na most, tehát ez is egy adósság, ami nem közgazdasági, hanem sokkal inkább társadalmi adósság, ami hátra maradt. Na ez ugrott be nekem az elsőként, azon kívül hát lehet látni, hogy a miniszterelnök a válságot jól kezeli. Eszembe jutott, hogyha nem így lett volna a kormányfölállás, akkor is talán ott van a miniszterelnök gumicsizmában, és jó drágán megrendeli a követ valamelyik bányából. Valamelyik bányából, a nézők tudják, hogy melyik bányából, és még 300 milliárddal megtolják a költséget, és mert ugye ilyenkor a pénz nem számít, amikor nagy baj van.
Hát ugye arra gondoltam, hogy az informatikai beruházás, ami elősegítette a védekezést, az lehet, hogy az volt, hogy jó az internet lefedettség, ezért lehetett a cégektől ugye több követ kérni például, és eljutott hozzájuk az üzenet, és lehet, hogy már ezt is magának vindikálja a kormány.
De mondjuk azt látszott, hogy amikor leállt a Facebook, akkor csak 3 közlemény jött ki naponta.
Hát igen.
Tehát ez így is lehet.
Ez a kormányzás gátja lehet, és lám tényleg Magyarországon nagyon jó az internet lefedettség, és ez kétségtelenül legalábbis a részben még az előző
Schmidt Mária szóba is hozta bukásokat.
Nem úgy, mint Németország. Ugye. De visszatérve ugye a témára.
Gajdi Csotto is egyébként.
Igen. Hát már később betiltani. Hát,
igazi forráskutatást végez az ember ilyenkor.
Hát de ki minek internet azoknak, akik éjjel fagynak, úgyhogy teljesen mindegy. Viszont visszatérve a témához, ugye itt nem csak arról van szó szerintem, hogy minden ilyen sikeres válságkezelés erősíti a hatalmon lévő kormányt, ami kétségtelenül igaz, hanem az is, hogy itt ráadásul egy olyan válság jött, ami katasztrofális a Fideszre, hiszen a Fidesznek eddig folyamatosan az volt a kommunikáció, hogy egyrészt ők iszonyatosan erősek az energetikai kérdésekben, és ők majd felépítik lám Paks 2-t, miközben kiderült, hogy még Paks 1-et sem tudták úgy megvédeni idézőjelben, például azzal, hogy hűtőtornyokat építenek, ami egy ilyen szituációban lehetővé tenni a folyamatos üzemeltetést. Tehát kiderült, hogy 1, az energetikai témában sem voltak erősek, 2, ugye a kormány fokozatosan sodródott ehhez a idézőjelben, finoman szóval klímaszkeptikus irányzathoz, ami azt mondja, hogy hát nyáron mindig meleg volt, most is meleg van, nincs is globális felmelegedés. Hát szerintem, ha valaki azt gondolta, nincs globális felmelegedés, legkésőbb idén már rájött, hogy mégiscsak van, de szerintem az épelmélyi emberek már az elmúlt években folyamatosan rájöttek. A kormánynak már 2018-ban jelezték, hogy emiatt nagyon komoly problémák lesznek Paks hűtésével kapcsolatban, de nem tettek semmit. Viszont mondjuk a lassan kiszáradó Velencei tó mellé építettek 70 milliárdért egy kajakkenú központot. Miközben 100 milliárdért lehetett volna hűtőtornya.
Tehát,
mert hogy nincs víz.
Igen.
De nem az a lényeg, hát az a lényeg, hogy 70 milliárdot el lehetett rákölteni. Tehát az mindig fontosabb.
Miközben Paks 1-nél a kormány most ünnepel, Paks 2 körül egy új büntetőeljárás is zajlik. Legalábbis Tordai Bence tegnap közölte, hogy a rendőrség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt rendelt el nyomozást. 80 milliárd forintos tőkeemelésről van szó, amelyet az Orbán kormány 25 végén juttatott a projektnek, majd az összeget az orosz fővállalkozónak továbbították. Az emberek mit érzékelnek ebből?
Az emberek ebből szerintem semmit se érzékelnek.
De annyit tudnak, Kati, hát az évszázad üzlete, ezt mondta Lázár János, hogy az évszázad üzlete.
De még mindig elhiszem.
Vadászkutya legyek, hogyha az emberek fejében ez összekötődik Lázár János egykor említett évszázad üzletével. Szerintem nem, most én arra kapcsolódnék,
igen,
hogy nyaralás közben nézni, mert én nyaraltam szemben a parlamenttel és a kormánnyal, és úgy megélni ezt a paksi válságot, hogy közben szabadon nézed, vagy hogy mondjam, egyéb gondoktól eltekintve nyaralási hangulatban nézni a híreket, az egy kicsit ilyen szorongató érzés civilként nézni, és azok az emberek, akik egyébként nem nyaraltak, hanem csak összetalálkoztak civilként ezekkel a hírekkel, és nem újságíróként rakosgatták össze, és gondolták eléggé meg vagy túl, hogy ez egy egészen más helyzet, és azt mondom, hogy igazad van, szerintem a klímaválság az most jutott el a tudatunkig először, ilyen nagyon megérintve. És ennek a kormánynak bizonyos értelemben nagy szerencséje az, hogy nagyon odafigyelve és nagyon látványosan kezelte ezt a helyzetet, és azt, amit én láttam Magyar Pétertől, én nagyon sok visszafogásra késztetném egyébként a miniszterelnököt, amikor személy szerint tudósít a helyszínekről, mert egyrészt azt mondom, hogy ez egy újfajta kommunikáció, és ez lesz a jövő egyébként. zárójel bezárva, de hogy minden kilométerkőnél megáll, és onnan személyesen tudósít, bármilyen tehetségesem egyébként jobban csinálja, mint az én hallgatóimnak a 85%-a, amikor még tanítottam. Tehát egy kivételesen jó adottságú tudósító, de személyesen nem mindenütt kell megjelenni, szerintem. De itt indokolta jelent meg, nagyon sok dolgot nagyon jól magyarázott el, mondom, én ezt szabadságon meg tudtam nézni az összes bejelentkezését, és prímán megértettem, hogy miről van szó, és prímán szorongtam tőle, meg drukkoltam neki. Ez egy nagyon fontos epizód szerintem az ügykezelések szempontjából, és pláne, hogy jól sült el, amiben a véletlennek, meg a hirtelen vállalati adományoknak, amelyek megindultak, mind-mind volt szerepük. Azt mondanám, hogy ez egy tényleg jól kezelt helyzet, és azt is mondanám, hogy mindenki, aki most látott Velencei tavat, vagy látott Térdigéről balatoni északi parti strandot, az egyébként köldök fölött kezdődő víz helyett Vádlinál kezdődő vízzel, az mind azt mondja, hogy akkor ezzel egy kicsit foglalkozni kell.
Igen. Hadd kérdezzek vissza, hogy ugye azt mondta Magyar Péter, hogy ez egy nemzeti siker, ami Pakson történt, ugyanakkor azt mondta, hogy ki nyaralt és ki nem nyaralt. Tehát ez egy kis ellentmondás ebben.
Nem, ez egy politikai kérdés volt. Én föl is írtam, az egyik, amit én ebből az egészből levontam, és kicsit kapcsolódik ahhoz, amit Kati mondtál, hogy lehet, hogy túl sok, de mégis hát ugye ez az állandó show műsor, amit ő rendelt. Azért azt ne felejtsük el, hogy a választások előtti időben, tehát amikor azért már sejthető volt, hogy mi fog történni, még hogyha a mértéket nem is lehetett ennyire eltalálni, az egyik legnagyobb érv, most leszámítva ezeket az Ukrajnában megy mindenki, tehát a hülyeségeket tegyük félre a komoly dolgokba, hogy Magyar Péter nem tud kormányozni, mi meg tudunk kormányozni, hiszen 16 éve itt vagyunk, mindenki tudja rólunk, ezek nem tudnak, ezek egyike sem ért semmihez. Na most tulajdonképpen Pakssal Magyar Péter bemutatta és bebizonyította, hogy tud kormányozni. Tehát az, amit mondtatok, hogy megoldott egy problémát, egy olyan problémát, aminek a kiváltásáért nem ő volt a felelős, de mégis meg tudta oldani. Tehát ez mindenképpen úgymond egy pozitív, egy piros pont önálla, hogy ezt le tudta vezényelni, a kormány meg tudta oldani, tehát végül is mindent rendben megcsinál. A másik része az már ugye az én most állandó veszőparipám, ez a lakossághergelés, ami megy, és ez még többször elő fog majd jönni, hogy ez engem napi szinten tud kiborítani, ami ilyen, ez az ellenséges hangulat, amit gerjesztenek az országba, hogy Bóka János, bocsánat, de nem átallotta azt mondani, hogy az emberek összefogásának köszönhető. Hát, hogy szakadna le a parlament teteje. Amikor a Kapitány István megkérte az egyébként, és ugye ez a másik veszőparipa, hogy a lakosságnak a felelőssége bizonyos dolgokban, ugye az egészségügyben, én ezt többször mondtam, és hangoztatom is. A lakosság felelősségére próbált operálni azzal, hogy emberek, nagy a baj, kevés az áram, ha lehet, akkor valami ésszel csináljuk ezeket a dolgokat. Erre ugye most a fő megmondó zseni, ez a győri ember, ez a szakács, elkezdett 16 fokra húzott légkondicionálóval, meg nem tudom mivel menni. Ő a Fidesz jelen pillanatban egyik megmondó embere. Tehát azért ezt visszafordítani a befejezett siker után így, hát azért ez nálam nehezen jön össze.
Persze, szabad két kritikai megjegyzést tenni, nem az ellenzék működéséhez, mert az csapni valót valóban, és itt nincs is, ami elég egyébként probléma hosszabb távon, most értető. Azért két kritika megjegyzés, mert krízis, egy hirtelen jött válság most a víz miatt, és az energetikai következménye is kormány megoldotta. A krízis persze nem oldódott meg, és ezt kell lenne megragadni, hogy akkor viszont számoljon le a kormányzat a rezsicsökkentésnek nevezett stupid, merev árszabályzásról, és például mondjuk a dinamikus árazást, a smart metering a vezesse be. Nem volna szabad elszalasztani ezt a pillanatot, amikor meg lehet magyarázni az embereknek, hogyha nem fizetsz rendes vízdíjat, akkor nem lesz víz az utcádban, nem lesz víz a településen. nekünk csőtörésünk volt tegnap előtt az orrunk előtt, minden évben most már van, mert hát elő. A másik, tehát hogy itt azért, mert a kormányzás nem csak az, hogy kimegyek a gátra, hanem hogy olyan törvényeket hozok, hogy aztán ez a pénzügyminisztériumnak a terénuma, vagy az energetikai miniszteri, nem tudom, egyik se beszél most róla. Csak azért hozom szóba, ha minket hallgat. Jó. Uff, én mondjam. A másik azért, hogy megkérte a cégeket, hogy kéretik, nem túlárazva, sőt, ha lehet ingyen, követ szállítani. Ez teljesen rendben van egy nemzeti krízis helyzetben. Az október 23-a megünneplésénél azonban azt gondolom, hogy nem kellene a cégekhez fordulni, ez is elhangzott, mert az egy más ügy. Tehát ne szokjanak azért rá a politikusok, ez egy kicsit ilyen poszt-Orbáni ügy, hogy amikor pénz kell, akkor oda fordulunk és elszedjük. Tehát én azt gondolom, hogy a cégek fizessenek tisztességesen adót, nyújtsanak jó szolgáltatást, ami pedig egy nemzeti ünnepnek a megrendezését illeti, vagy annak megvan a maga kerete, és azt jó szívvel hozzájárul, akkor oké, de hogyha a miniszterelnökkel kell üzengetni, az nem oké.
Ugye, bocs, egy mondat csak erre kapcsol, hogy azért teljesen egyetértek veled, azért van egy hatalmas nagy különbség. Egy dolog, hogyha engem megkérnek, hogy jó szívvel járuljak hozzá, vagy hozok majd éjjel 11 óra 59-kor egy rendeletet, amivel megadóztatják a nagylábújamat is, és akkor innentől kezdődően megvédték a lakosságot.
Az előző
van egy különbség.
Igen, hogy reflektáljak mind a két megjegyzésre. Szerintem a kettő dolog összefügg. Az Orbán korszaknak ezeket a szent teheneit azért egyelőre nem látom, hogy Magyar Péter szeretné levágni, és adott esetben feldolgozni marha pörköltnek, hanem úgy láttam, hogy tovább hízlalja őket, mert fél velük érdemben foglalkozni, és én nem látok óriási különbséget azért a között, hogy szépen megkérjük a cégeket, hogy csináljanak valamit, vagy kivetünk rájuk törvényeket. Tehát a maffia is szépen szokta megkérni a boltosokat, hogy ugyan már fizessenek neki egy kis pénzt, és el lehet utasítani, de hát ki tudja, hogy mi fog történni a következőkben. Nem hiszem, hogy ha valakit a kormány szépen megkér, akkor utána csak azt fogja mondani, hogy nem. Én egyiket sem tartom jó dolognak alapvetően, és azt gondolom, hogy ki kellene használni a Tisza kormánynak ezt az óriási társadalmi támogatottságot, és egyrészt elmagyarázni, hogy miért volt az eddigi rendszer bizonyos sarokkövei, miért voltak rosszak, másrészt tenni ezek felszámolására. És hadd mondjak egy valamit, amiről senki nem beszél. Most is, továbbra is napi 1 millió eurós bírságot fizetünk, mert továbbra sem nyúltunk hozzá a menekültügyi törvényhez, ami miatt Európai Uniós bírságot fizetünk. Tehát megy az örömködés, hogy mennyi pénzt spóroltunk a tűzijátékon. Hát ez fantasztikus, napi 350 millió forintot fizetünk az Európai Uniónak. Hát én azt gondolom, hogy többet veszítünk ezzel, mint amennyi spórolunk.
Azt még elmondod, hogy milyen szent tehenekhez kéne gyorsan, tehát hogy csak így felsorolás szerint.
Hát egyrészt ugye, ahogy elhangzott, az energetikai politikához mindenképpen hozzá kellene nyúlni. Most nyilván ez gazdaságpolitikai kérdés, hogy az öngondoskodást, az milyen területeken, hogyan kell érvényesíteni, erről egy óriási társadalmi vita kellene, de például a migrációs politikánál továbbra is az van, hogy úristen, mi nem nyúlunk hozzá sehol semmihez, mert előzőnek minket a migránsok. Ez butaság, és ezt meg kellene értetni, hogy ez nem így van, és nem kéne napi 350 millió forintot fizetnünk a semmire. Ez nem jó dolog.
Talán majd beszélünk a költségvetésről,
és akkor visszatérünk. Csak egy dolgot akartam mondani, hogy az mindig nagy lelkesedést váltott ki a 2010-es évek elején, hogy azt mondta például a bankoknak a kormány, hogy több 10 milliárdot akkor tessék befizetni, majd a végén a Bankszövetség örömmel kiállt, hogy ez csak 20 milliárd, és nem több 10, és akkor tulajdonképpen megúsztuk. Nem, tehát ez a fajta kormányzás, hogy egy nagyot mondok, hogy milyen teher lesz, majd visszaszedem magam, és azt mondom, hogy megelégszem ennyivel. De azért rájuk terheltem, tehát ne izguljatok, nektek nem kell fizetni, hanem majd a bankok fognak. Ez lelkesed. Ugyanez a társadalom, amely most lelkesen üdvözli az elszámoltatást. Hát ez fantasztikus, hogy milyen innovatív a kormány.
Arra is térjünk vissza az elszámolt vagyon visszavételre, itt van a levegőre.
Ez legyen most a következő témánk, nézzük a bejátszást.
Unger Annát javasolja az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöki pozíciójára. Unger mellett Ligeti Miklóst és Sárvári Nikolást hallgatta meg a bizottság, őket nem javasolták az elnöki posztra. A nyilvánosságban leginkább politikai elemzőként ismert Unger az ELTE állam és jogtudományi karán szerzett 2003-ban politológus diplomát, majd 2018-ban politikatudományi doktori fokozatot. Fő kutatási területe a demokrácia elmélete és gyakorlata. Unger Anna meghallgatásán arról beszélt, hogy a már ismert korrupciós ügyeket is vizsgálni kell majd. De az új hivatal hozzáadott értékét inkább az jelenteni, ha fel tudná tárni és összetudná rakni az ezek mögött álló intézményi és döntéshozatali láncokat. A jelölt azt is hangsúlyozta, az első 6 évben nem lehet arra számítani, hogy jogerős ítéletek lesznek.
Tegnap reggel 9 órakor elkezdődött az országgyűlésben a vagyonvisszaszerzési hivatal, így lerövidítem, ennek az elnökének a megválasztása, ugye egyetlen jelöltet terjesztett az Alkotmányügyi Bizottság 6 igen szavazattal a plénum elé, és egy nem is egy tartózkodás mellett, csak szólók, hogy az egykori igazságügyminiszter jelölt mellett egy Barna Márton nemmel szavazott. A Fidesz-KDNP nem vett részt a szavazásban. Itt tartunk jelenleg. Jelenleg mondjuk azt, hogy 10 óra múlt egy órával, mondhattam volna 11-et is, és még ez a kérdés nem került elő, nyilván titkos szavazás lesz. Mit gondolhatunk erről a jelölésről, kiválasztásról, bejelentésről?
Na akkor én ezt elkezdem, mert volt rá másfél napom, hogy gyűjtsem az érveket Unger Anna mellett, akit nem ismerek egyébként, csak próbáltam megmagyarázni magamnak, hogy az eddig alkalmasnak látott és rendkívül kompetensnek látszó jelöltet, Ligeti Miklóst vajon miért váltotta a bizottság, az igazságügyi bizottság előtt Unger Anna, akinek a szakmai tevékenysége nyilván kitűnő, de a közönség számára ismeretlen, vagy a, hát nem eléggé ismert, mert a Partizánról lehetett volna ismerni, de hát hogyha nem maradt meg másokban elég élénken az ő emléke. És azt az érvet találtam, hogy nagyon sok esetben a kormánynak a személyzeti politikája szemben menetelt azzal, ami az én első reflexem volt, vagy az én személyes választásom lett volna, de aztán utóbb kiderült, hogy azok nem voltak rossz választások, és hogy azt a koncepciót, hogy egy lépéssel a divat előtt mennek, és azt, akit ismer a közvélemény, és akiről benyomása van, azt nem tartják feltétlenül alkalmas jelöltnek, hanem előhúznak egy másikat. Ez eddig be is jött, és ezt el lehet fogadni. Ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy az a hihetetlen erős közvélemény, amelyik megnyilvánult itt a jelölésnek az apropóján, és ami kiáll Ligeti Miklós mellett, az szerintem túlmutat a Ligeti Miklósnak pusztán az ismertsége alapján való rokonszemtüntetésen. Ez ennél több szerintem. Az emberek komolyan gondolják, hogy az a teljesítmény, amit Ligetinek az eddigi megnyilvánulásai alapján feltételezünk, hogy az egy súlyosabb érv, mint akármilyen egyébként nagyon rokonszenves és nagyon kemény kiállás, mert nekem nagyon tetszik, ahogy beszélt Unger Anna, és mégis én a szívemmel Ligeti Miklós eddig megismert teljesítménye mellett vagyok. De körülbelül ez minden, amit ilyen megpróbálok objektív távolságtartással megnyilvánulni ez ügyben, és rettenetesen nyomaszt, mint ahogy mindegyik ötöket tudom, hogy nyomasztja, hogy ebben az órában, vagy másfél órával később, tehát felvételünkkel párhuzamosan zajlik majd egy szavazás a parlamentben, és nem fogjuk tudni, remélem egyébként a vége előtt még megtudjuk az eredményt. Azt már tudjuk, hogy a Markó utcába költözik a hivatal, mert ennek a híre már elért bennünket, de hát a hivatal székhelyénél fontosabb, hogy kivezeti azt a hivatalt, és én őszintén szólva egészen fontos jelzésnek tartom azt, hogy Mellétei Barna Márton azt mondta, hogy ő a másik, nem azt mondta, hogy a másik mellett szavaz, hanem azt mondta, hogy nem. Tehát erre a választásra ő nemet mondott.
Hát ő ugye jogász és a miniszterelnök sógora, de hogy 9.34-kor péntek reggel van egy Unger Anna nyilatkozat, amelyben ugye közölte, hogy elnökként Ligeti Miklóst is várja az NVVH-ba. Nyilván itt a elírás van, hiszen a cikk valószínűleg alelnökként akarta mondani, mert szerint a hivatal sikerének alapja a közbizalom, amelyhez minden szakértelemre szükség van.
Bocsánat, de szerintem itt nem jól fogalmazott. Ugye szó szerint azt írta, hogy elnökként mindenkit, akit ezért tenni akar, várok a fedélzetre, mindenek előtt Dr. Ligeti Miklóst. Ugye ezt a magyar nyelv szabályosét úgy is lehetne értelmezni, hogy elnökként várja Ligeti Miklóst, amivel szerintem sokan egyetértünk.
Mint elnök.
Viszont amikor kiírta, akkor még nem is volt elnök. Tehát itt, mindegy. Tehát a megfogalmazás az nem volt tökéletes, finom szóval.
Hát ez olyan, amikor Messi megtudja, hogy ő kezdeni fog, nem? A Barszában.
Szóval kapcsolódva az, amit a Kati felvezetett. Nagyon érdekes, és tényleg itt ülünk és várjuk azt, hogy mi lesz és mire adásba kerülünk, addig rajtunk kívül mindenki fogja tudni a végeredményt. Tehát én azon gondolkodtam most egész adás előtt, hogy melyik a nagyobb arcvesztés pillanatnyilag Magyar Péternek és a, hát végül is a kormánynak.
Ezt fogjuk megválaszolni a következő részben. Nos, és a Gyuri fennhagyta a hangsúlyt, hogy azon gondolkodik, hogy kinek arcvesztés ez a történet. Elmondhatom, hogy mit mond Magyar Péter egyébként?
Igen,
vagy ez kapcsolódik
ez? Hát kapcsolódik, mert a felét le is lövi a történetnek. Ugyanis én arra gondoltam itt a szünet előtt, hogy azt a gondolatot fejtem ki, hogy most a per pillanat zajló választás eredménye, az kinek lesz arcvesztés? Vagy milyen arcvesztés lesz a kormánynak? Ugyanis, ugye mindenki tudja, hogy a tegnapi bejelentés óta azért eléggé egyoldalúan nyilatkoztak, és én most nem csak az átlag kommentelőre gondolok, hanem azért itt az ügyvédkörtől kezdve, meg a kormány, a mostani kormány, tehát a Tisza kormány mellett régóta kiálló emberek egyértelműen letették a voksot arra, hogy ez egy rossz döntés, és Ligeti Miklóst kellene megválasztani. Kérdés, az én, nekem itt belül a kérdés az, hogy mivel jár jobban Magyar Péter, hogyha valami módon elmismasolják ezt a döntést, vagy a frakció, amire fölkérték sokan az interneten, a szívére hallgat, és nem szavazza meg, és kezdődik egy új procedúra, ami ugye mindenképpen rossz, hiszen egy ilyen nagyon-nagyon fontos kérdésben, hasonlóan, mint ahogy a köztársasági elnöknél, nagy gellerekkel jutunk el a végeredménybe, vagy pedig megválasztja, viszont ebben az esetben egy olyan, hát nem mondom, hogy bizalomvesztésben, mert nem is volt bizalom, tehát nem volt mit elveszíteni, hanem egy olyan ellenszélben indul el ennek a szerintem is nagyon fontos funkciójú hivatalnak a működése, ami azért megkérdőjelezi, hogy gyorsan eredményeket tudjon elérni. Ez egy nehéz kérdés, és kíváncsi leszek a válaszra, meg főleg arra, hogy utána erre a dilemmára milyen válaszokat fogunk kapni.
Hadd idézek egy nekem író orvosnak a véleményét, aki egyébként jó kapcsolatokat ápol ugyan a NER egykori döntéshozóival, nem a legfelsőbb vezetéssel természetesen, de Tisza támogató, Tisza sziget tag, és azt mondja, hogy leiratkozott a Tisza levlistájáról, mert annyira csalódott ezen döntés kapcsán, hogy ezt ő már nem gondolja, hogy itt valami eredmény van. Ebből ezt a következtetés vonja le. Szerintem elhamarkodottan, de azt mondja Magyar Péter, valószínűleg érzékelve azt a dilemmát, amit Gyuri is feszegelt, hogy felszólalása közben azt mondta, ezt idézi a HVG, törvénymódosítást fogunk hozni, hogy ne kell évekig várni az NVVH, az a vagyonszerzési hivatal, munkája nyomán a jogerősítéletekre, tehát ezt most minden sajtótermék idézi.
Szeretnék itt egy megjegyzést tenni, hogy nagyon sokat számít az, és nem csak az, hogy Ligeti Miklóst ismerték, és az ismertsége és az elismertsége mellé húzta a közvéleményt, hogy Unger Anna ezzel a 6 éven belül senki ne számítson jogerős ítéletekre vagyonvisszaszerzési ügyekben. Ez szerintem ez egy elhamarkodott ítélet volt, vagy egy elhamarkodott mondat volt a részéről, és az nagyon erősen felhangolt a maga ellen a közvéleményt. Szerintem ennek a...
Sajnos a miniszterelnököt is jól hallom. Mert az a kisebb baj, hogy a közvéleményt egyébként kimondott valamit, ami egy tény, hogy a döntések, a jogerős döntések lassan születnek egy országban egyébként.
De ez túl konkrét volt. Tehát ez a megmondja, hogy milyen időn belül nem kell gondolni ilyesmire. Ez azzal együtt is azt gondolom, hogy helyes dolog fölhívni a figyelmet arra, hogy normális ítéletekhez idő kell. Tehát, hogy nem elhamarkodott és nem látványosságra törekvő büntetőeljárásokat, azt semmilyen normális ember nem akar, de ugyanakkor meg azt mondani, hogy 6 éven belül mi nem lesz, az meg ellene dolgozik meggyőződés.
Tamás.
Hát igazából én ugyanazt éreztem, amikor meghallottam, hogy Unger Annát jelölik, mint amikor most meghallottam, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy ő majd jogszabályt hoz, hogy 6 éven belül legyenek jogerős ítéletek. Az a klasszikus székely vicc jutott eszembe, amikor ugye kimennek két székely fát vágni, és az egyik hirtelen a másik hátába vágja a baltát, és akkor megfordul, és megkérdezi, ez komoly? Komoly. Akkor jó, mert viccnek azért ez durva lett volna. Tehát ez úgy tűnik, hogy ez komoly, ami jó, mert ez nagyon-nagyon durva vicc lenne. Tehát Unger Annát én egy kiváló politológusnak tartom. Unger Anna soha életében nem foglalkozott a korrupciókutatással, soha életében nem vezetett semmilyen szervezetet, még egy tanszéket sem, nem ért a büntetőjoghoz, nem ért a közgazdaságtanhoz. Soha nem foglalkozott ilyen témával, és most hirtelen azt várják tőle, hogy majd egy 200 fős hivatalt fog létrehozni, ami egy speciális, nyomozó és vádhatóság. Tehát itt mondhatja bárki nekem bármit, hogy majd a szakmai munkát elvégzik az alatta levők, de hát dehogy is. Hát az elnök az nem dísznek van, vagy nem arra, hogy összeállítsa a hivatalt, és akkor az majd ketyeg, hogy a műkész, az alkotó pihen. Nem. Az elnöknek alapvető stratégiai funkciója van, büntető eljárásjogi kérdésekben. Hát meg kell határozni a nyomozati stratégiát, meg kell határozni azt, hogy milyen ügyekre fognak fókuszálni, és a többi. És ezt egy olyan embertől várjuk el, aki semmit nem ért a büntetőjoghoz. Én ezt egészen döbbenetesnek tartom, azt kell, hogy mondjam, és én azt látom, hogy a jogásztársadalom majdnem egészen ezt döbbenetesnek tartja. Itt most az a kérdés, hogy ez most így alakult, vagy ez már szándékosan a kiírás pillanatától így tervezték, amikor ugye úgy írták ki ezt a pályázatot, hogy lehet társadalomtudományi diplomával pályázni. Ugye Török Gábor azt állítja, hogy Ruf Bálint befolyására történt ez a jelölés. Ugye elhangzott az, hogy Unger Anna a Partizánból is, mert hát azért megjegyezném, hogy a Partizánnak most már az összes szakértője kormányzati pozícióban van, tehát ez az abszolút filmszínház fogalmat egy ilyen abszolút médiastúdióvá emeli, tehát ugye szokták mondani azt, hogy az előző rendszerben ugye egy kollégiumi szobába kellett lenni, most úgy látszik egy stúdióban kellett lenni, és akkor mindenki vezetőbeosztásba kerül, ami az esetek többségében nem volt baj, mert tényleg kiváló emberek járnak és jártak a Partizánba szakértőnek. De az, hogy egy politológusra bízzanak egy ügyészségvezetést, ez számomra felfoghatatlan. Ráadásul olyan politológusra, aki nem foglalkozott ezzel a témával, de tényleg soha nem foglalkozott ezzel a témával, és soha nem vezetett semmit. Tehát tényleg azt várni egy 40-es egyetemi oktatótól, mint tőlem például, aki soha életében nem foglalkozott gyakorlati kérdésekkel és büntetőeljárással, hogy hirtelen felépít majd egy 200 fős hivatalt, és majd tökéletesen elvezeti, és majd visszaszerzi a vagyont, mint hogyha megkérdeznék valakit, hogy hát tud repülőgépet vezetni? Lehet, még sohasem próbáltam. Hát mi baj lehet? Ugye csak az a baj, hogy együtt utazunk ezen a repülőgépen, és imádkozunk, hogy megtanul-e a pilóta a repülőgépet vezetni. Én ezt inkább nem próbálnám
ki. Hadd kérdezzem meg tőletek, elsősorban Bot Péter Ákostól, hogy sokan már ott tartanak, hogy van egy kiegyezés a volt államvezetés és Magyar Péter között, és hogy ennek a jelölésnek a kapcsán...
Nem, túl okosok vagytok.
Én ezt nem gondoltam, csak nekem mondják.
Egyszerűbb szerintem a dolog, és egyébként az a Székelyt kérdezték, hogy tud-e zongorázni, és mondja, hogy lehet, még nem próbáltam, az egy szelidebb változat, mint a repülés is.
És a fejsze.
És a jobban élik ide a zenéhez, ez zenés színházról van szó. Hát a Foxnál rengetegen mentek át a Trump kormányhoz, ez nem jó példának mondom, csak tehát ez nem hungarikum, hogy na. A négy betű van előttünk, ugye NVVH.
Igen.
Az ennél ne foglalkozunk, az nemzeti, az régen állami volt, vagy országos, most ugye jó. Nagyon fontos dolgot mondták, hogy hivatal. Tehát én most nem a személyekre nem foglalok állást, már csak azért is egyiket jól ismerem, hát 10 éve dolgozom együtt a Ligetivel. A Jancsizsot is ismerem jól, San Diego-i professzor. A másik két jelöltöt nem annyira, azt gondolom, hogy van egy pénzügyes, nagyon jó a pedigréje, leigazolnám én, ha hivatal vezető lennék, de közgazdászod nem kell.
Igen.
Hogy sikerdíjas ügyletekbe hozzon vissza a pénzt, és a kutatóasszony is a szociológiai, politológiai részét nyilván kutathatja. De ez a H rész, a hivatal, és ez egy mi is, és akkor azért mondom, hogy nincs összeesküvés elmélet, hanem sztori van, egy történet. Ez a hivatal, ez akkor született meg a gondolat, és úgy került be a programba, amikor az volt a veszély, hogy marad az ügyészség, és nem megy utána ezeknek az ügyeknek. És akkor lesz egy másik ügyészség, ez egy ilyen rendkívüli ügyészség, és ezt nevezték el NVVH-nak. És akkor miután most megvan a kétharmad, halkan mondom, nem olyan lényeges ez az intézmény, ha a másik ügyészség, ahol vannak ügyészek, azok készen állnak, ugrásra készen, eddig a főnökök nem engedt őket, hogy elinduljanak, most engedik őket. Majd beszélünk talán a MNB ügyekről, hát ha engedik őket, elő fognak indulni.
Igen, ehhez kapcsolatban nagyon gyorsan, ez egy nagyon fontos megállapítás, mert látni kell, hogy az NVVH-ba embereket máshonnan kell hozni. Tehát azokat az embereket, akiket elhozunk az NVH-ból, itt nem csak ügyészekről van szó, hanem elemzőkről, pénzügyi szakértőkről, és a többi, ezeket el kell hozni a NAV-tól, el kell hozni adott esetben ÁSZ-tól és más helyekről, azok onnan hiányozni fognak.
Tehát föl lehet venni a piacról.
Fel lehet, de utána be kell tanulniuk, stb. Folyamatban lévő ügyek megszakadhatnak, és a többi. Tehát itt nagyon jelentős fennakadásokat is okozhat az, hogyha hirtelen létrehozunk egy új szervet, és pláne ennek az új szervnek is meg kell szerveznie önmagát. Na most az, hogy Unger Anna nem jogász, abból egyébként ez a 6 éves kijelentéséből látszik, nem azért, mert nincs igaz abban, hogy általában nagy hordajú gazdasági büntetőügyekben tényleg nem szokott 6 éven belül ügy születni, hanem azért, mert nem tudja azt, hogy lehet azért úgy megszervezni nyomozásokat, lehet úgy priorizálni egyes ügyeket, hogy hamarabb lehessen vádat emelni, lehet olyan megoldásokat találni, például vádalkuval, hogy igenis szülessen jogerős ítélet sokkal előbb, igenis ki lehet alakítani úgy nyomozati stratégiákat, hogy lehet, hogy nem az óriási ügyekre fókuszálunk rögtön az elején, ahol tényleg több száz ember érintett, hanem először az apróbb ügyektől kezdve göngyölítjük felfelé, és ott sokkal gyorsabban lehet eredményt elérni. Tehát azért mondom, hogy én számomra ez egy rendkívül rossz hír, amit eddig látunk, és meglátjuk, hogy dönt majd a parlament a maga nagy bölcsességében.
Ehhez kapcsolódóan elhangzott a héten, amikor még a három jelöltet meghallgatta a bizottság 2 nappal ezelőtt körülbelül, hogy igazából ez a két jelölt, aki végül is most fut át a népakarata Ligeti Miklós, és ugye jelenleg a Tisza akarata Unger Anna, hogy igazából, és ez kapcsolódik nagyon ahhoz, amit mondtál, hogy hogy milyen irányt akar ebben a kérdésben tulajdonképpen a kormány felvenni. Az Unger Annánál az volt a magyarázat, vagy az volt a pozitívum, hogy ő, mint szociológus, politológus, egy nagy társadalmi háttér, ugye azt is mondta, nem fogom tudni biztos szó szerint idézni, de tudjátok, hogy ki kell dolgozni ezeknek az ügyeknek a hátterét, hogy fel, nem csak a bűnöst kell megnevezni, hanem egyáltalán azt, hogy milyen szerkezet alapján történtek ezek a dolgok, és ezeknek a felgöngyölítése. Ami ugye nyilvánvalóan, ez nem kell szakembernek lenni, ez egy hosszú folyamat, és lehet, hogy ő ebben a gondolatkörben úgy gondolta, hogy a 6 éven belül, hát nem, mert egyelőre neki ezt ilyen nagy globális problémát kell megoldani. Ezzel szemben ugye az volt a pozitívum és negatívum Ligetivel szemben, hogy ő jogászként és egy jogi gondolkodással próbálja megközelíteni ezeket a kérdéseket. És egy kicsit az is lejön, ugye ebből a hirtelen nagy ellen vélemény áradattal, amivel ugye az interneten találkoztunk az elmúlt negyed napban körülbelül, hogy az emberek nem azt várják el. És egy kicsit lehet, hogyha a hivatalnak nem az lenne a feladata, hanem az, hogy egy ilyen tudományos, szociológiai hátteret akkor a legkiválóbb jelöltet választották. De hogyha valóban neki a gyors számonkérés, akkor ő nem is erről beszélt, tehát itt nem értem én ezeket
igen,
a dolgot.
Igen, és itt ide, megint bocsánat, csak hogy újra én veszem magamhoz a szót, de vannak olyan intézmények klasszikusan, amelyek ilyesmikkel foglalkoznak. Ezeket úgy hívják a szakirodalomban, hogy Truth and Reconciliation Commission, hogy igazságtételi és megbékélési bizottságok, amelyeknek tényleg a múltfeltárás az elsődleges feladata és a másodlagos feladata, hogy valamilyen módon igazságot szolgáltassanak. De itt a vagyon visszavétel az elsődleges feladat,
a vita lényege,
és a megvédése.
A vita lényege, hogy lehet-e politikailag látványos elszámoltatás türelmes, független vagyon visszaszerzéssel, nem? Uh-huh. Ugye? Nem ez a lényeg?
Igen, az az érdekes ebben az egészben, hogy a hátrább lépve, ahogy mostanában léptennyomon mondják, és kicsit szégyellem, hogy én is ezt használom, a nagy kép, amire hivatkozik Unger Anna, az sajnos másodlagos ebből a szempontból. A társadalmi tanulságokat akkor kell levonni, amikor túl vagyunk rajta, hogy elviszik azokat, akik felelősek voltak az eddigi lopásokért, és valami pénzt vissza lehet csaklizni abból, amit elvittek magukkal.
És a büntetőeljárásokból ez kiderül.
Elvárás, másodlagos elvárás az, hogy alkossuk meg azt a konstrukciót, amiben ezt majd kizárja, hogy a társadalom immunrendszerét hogyan bizgetjük annyira, hogy abból majd a legközelebbi 10 évben nagyobb ellenállás várható el a korrupcióval kapcsolatban. Szóval ezek nagyon szép dolgok, és nagyon fontos dolgok. Azt gondolnám, hogy pont ez egy alosztálya lehet az MVVH-nak.
Vagy kutatóintézete.
Vagy kutatóintézete.
Meg ezek idealisztikus szempontok, amik nem szoktak megvalósulni. Tehát én ma írtam egy Facebook posztot összehasonlítva az eredeti vagyon visszavéde bizottságot, amit Fülöp-szigeteken állította föl 1986-ban. Megdöbbentően hasonlít a szerkezeti felépítése arra, amit most szeretnének itt, szerintem ez nem véletlen. Azt mindig jogászok vezették, az volt az első döntése a forradalom után hatalomra került elnöknek, hogy ezt felállította, és ők elsődlegesen a vagyon visszaszerzésre koncentráltak, és példátlanul nehéz körülmények között vissza is szereztek 5 milliárd dollárt.
Imelda Marcos cipői?
Hát többek között, de nem vicc, nem csak a cipői, hanem ékszergyűjteményes, ehhez hasonló dolgok, 600 millió dollár értékű ékszergyűjteménye volt.
A hivatalnak.
Tehát, és visszaszerezték, viszont a Marcosék visszatértek a hatalomra, és hatalomra kerültek, de nem törölték el a Fülöp-szigeteki bizottságot, mert annyira népszerű volt, hogy politikailag ezt még ők se vállalhatták föl. Jó. Tehát az, hogy a jövőben mi fog történni, és a társadalom immunrendszere hogyan gyógyul, az egy fontos kérdés, de a legfontosabb kérdés az, hogy jöjjön vissza a pénz.
Következő részben mindenképpen a közérdekű vagyonkezeléssel foglalkozunk, mert ugye megszűnnek ezek a közérdekű vagyonkezelési jellege ezeknek az alapítványoknak, az állam visszaveszi állítólag a pénzt, ha lehet, ezt majd megfejtjük, és akkor beszélünk az augusztus 20-i eseményekről, a költségvetésről egy picit, meg a minimál nyugdíjról és a tűzifáról. A miniszterelnök bejelentette a közérdekű vagyonkezelő alapítványok ilyen jellegének megszűnését tegnap, csütörtökön dél körül, ugye? A Kék Bolygó viszont az egyik ilyen alapítvány törvénysértőnek tartja az eljárás és jogorvoslatot kezdeményez. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány egyébként 4 év alatt, tehát az utolsó ciklusban 25 milliárd forint közpénzt kapott, és a hozzá kapcsolódó klímavédelmi tőkealap további 10 milliárdot, a Batthyány Lajos Alapítvány közel 66 milliárdot, az MCC, amely ugye a zászlós hajója volt a, nem azt mondom, hogy a csinovnyi képzésnek, mert az nagyon durva, hanem a közszolgák alapos felkészítésének és ideológiai, hogy mondjam, felzárkóztatásának, az kapott 130 milliárd forint készpénzt, továbbá MOL, Richter 10-10%-os részvénycsomagot, tehát hogy ezek azok
a... ingatlanokat.
Ezek nagyon fájnak, nyilván ezeknek a jogi személyeknek.
Itt most két kekvás ember ül, mert a mi egyetemünk is ilyen alapítványban ment. Tehát, és meg is lehet védeni egyébként magát az ügyet részben, mert a felsorolt alapítványok nyilván végeztek hasznos munkát is, meg az MCC-nél is, én tudom, hogy ott folytak komoly oktatások is. Hát egy részében és a többi részében pedig ingatlan ügyek voltunk. Most még az előző témát már majdnem lezártuk, csak én még szóba hoztam, hogy NVVH, és van, két V van benne, és a második V az a vagyon, nem csak a visszaszerzés, hanem annak a védelme is, az egyfajta vagyonkezelés is, mert ugyanis mi van akkor, ha sikerül bárki vezeti ezt az intézményt, vagy az intézményt 3 év múlva megszűnik, és beolvad a ügyészségbe, mint egy főosztály, mert hogy miért ne, mert addigra az ügyészség elvégzi ezt a munkát, és ott marad az állami vagyon egy része. Ezt a vagyont, amit most visszaszedtek a kekváktól, tehát ez a brekegés, ez a közérdekű, közalapítvány, ennek egy részét a tárcák kezelik most, és akkor kérdés, hogy jó helyen van a tárcáknál, mert van, amelyik oda csatolható, van egy tárcánk a környezetvédelemről, akkor a környezetvédelmi ügyeket lehet csinálni, van egy tárca a kultúrára, a oktatásra, akkor átkerülhetnek ezek. De vannak azonban üzleti vállalkozások. Én például az MCC-nél láttam 4 erdélyi szállodát, akkor Miskolcon elmentem a szálloda mellett, Pécset is ott mondták, az MCC. Az egy vagyon. Most csak mondom, hogy most mi azon ott beszélgettünk, hogy kikerüljön ennek a VVVH élére, hát lehetne akár egy vagyonkezelő is a tetején, egy közgazdász, vagy egy gazdasági ügyekben járatos jogász, mert egy vagyon, ha sikeres, viszont a vagyon, és akkor az vagy működteti, vagy átadja a társaságnak, esetleg privatizáljon. Most akkor ma hallom a felhördülés, de hát miért, ugye az állami gazdálkodás az nem azt jelenti, hogy maga csinálja, hanem hogy olyan helyre rakja. Na, és csak azért hozom ezt a vonulatot ide, mert ez a könnyebb része, amit most a törvénnyel megcsinált a kormány, a KEKVA törvénnyel. Mi, mint egyetem egyébként kaptunk egy év, hogy kell mondani, laufot, vagy egy év büntetést.
Laufman egyébként.
Mert ugye most még KEKVA-ként...
A kuratóriumnak lauf, a dolgozóknak büntetés.
Hát, dolgozunk tovább, tehát végül is az élet.
Kiegészítettem ezt a kérdést, hogy ugye az MCC-nél 10%-os MOL és Richter csomag van, amely nem csak tulajdon, hanem folyamatos osztalék, ugye? Hogy gazdaságunk mi az értelmesebb ezt visszaszedni?
Hát vissza, persze.
És az államnál tartani, vagy pedig eladni például adósságcsökkentés céljára a vagyont?
No. Most pénzügyminisztert meg kell kérdezni, hogy mit
akar. Én azt hittem, hogy visszakapják a MOL és a Richter a 10%-okat.
Nem, az állam kapja vissza.
Visszakapja, és akkor az volt András kérdés, hogy ül rajta és beszedi az osztalékot, igen, vagy esetleg
vagy értékesítés.
Viszi tőzsdén keresztül. Gyönyörű kérdés, ez az állami vagyonnal kapcsolatos kérdőjel, ez a kormány még nem adúzott arról, hogy milyen államot akar. Mindenre kiterjedőt és olyan izgágát, mint az előző volt, vagy esetleg egy karcsúbbat, és akkor ezeket például azt mondja, hogy a tőkepiacon keresztül. Nagyon jó kérdés, de most ezekről mi nem beszélünk. Egyébként szeptembertől decemberig a jelentős részben el kell, hogy dőljenek ezek a kérdések a büdzsével együtt, mert most a alacsonyan lógó gyümölcsöket leszedegették, de van, amikor ugye föl kell mászni a kókuszdióig. Hát az érdekes mutatvány lesz, de el kell végezni a következő 3 hónapban.
Azt érzékeljük, hogy a kék bolygó az miért tartja sérelmesnek, nyilván, de hogy itt jogállami megoldásokról van szó, vagy ez jogos, hogy valaki, aki hirtelen egy sértetti pozícióba kerül, az jogorvoslatot kér?
Hát teljesen nyilvánvaló, de más kérdés, hogy visszafordíthatjuk a kérdést, hogy jogállami megoldás volt-e kivonni a közpénz egy jelentős részét gyakorlatilag a köz ellenőrzése alól. Mert itt azért rengeteg pénz vesztette el a közpénz jellegét, nem csak az, amit az MB,
abszolút,
a Magyar Nemzeti Bank kapott, hanem hát ezeket az összegeket direkt egy olyan jogi konstrukcióba rakták, hogy mindig azt gondolták, hogy majd a Fidesz által kinevezett személyek fogják ezt a vagyontömeget majd kezelni és kontrollálni. Más kérdés, hogy nem számoltak arra, hogy ez egy kétharmados kormányváltással ez ugyanúgy visszafordítható. Tehát én azt gondolom, hogy teljesen jogállami és indokolt az, hogy azt az összeget, amit elvettek a közszól, azt most visszaadják a köznek. Szerintem az a szituáció volt elfogadhatatlan, ami korábban volt.
Kati? Pont a közérdekű közalapítvány pont nem volt közérdekű, csoportérdekű volt, személy és érdekű volt, közérdekű pont nem volt. Szerinted, ezért aztán hajrá szerintem a legtöbb.
Szerinted fején értelemben találja a szöget Magyar Péter így minden vizsgálat előtt, hogy ezek kifizető helyek voltak?
Nyilvánvalóan kifizető
részben
voltak. De egyébként nem, valahogy én nagyobb összegre gondoltam, mint összeadogattam, a 130 milliárd volt a legnagyobb, ez az MCC-s közalapítvány volt, a 66 meg a 10, ezek nem voltak olyan vérfagyasztóan nagy összegek, de vérfagyasztóan nagy összegek voltak ahhoz képest, hogy totál kontrollálatlan volt, illetve azok által volt kontrollálható, akik létrehozták ezt a nagyon leleményes, fura kis magángazdaságot, mint ami ezek által...
Mindjárt megadom a szót, csak annyi, hogy a kuratóriumokban egyébként a politikusok ültek be, a miniszterek, akik viszont jelentős pénzeket kaptak havonta, tehát aki fizetőhely így módon stimmel.
Vagy pártközeli ember.
Pártközeli ember.
De szerintem ez kisebb jelentőségű, amit hazavittek kurátorokként.
Lehet, hogy én értem, ezek az összegek, amiket az András felsorolt, ez nem azt jelentette, hogy mekkora vagyont játszottak át ezekre az alapítványokhoz, hanem ez a működési költségre kapott utolsó éves dolog volt. Tehát amit a Tamásék mondta, hogy az a horribilis ingatlan vagyon, meg részvénycsomag,
persze,
meg minden, azaz az igazán a több ezer milliárdos hatalmas tétel, amelyik ugye elletéve. Én csak annyit szeretnék hozzá, mert minden elmondtatok, és főleg értetek is hozzá, nem úgy, mint én. Tehát, hogy az egész Orbán kormányzásnak az egyik alapja az volt, hogy tulajdonképpen egy kicsit ilyen állam én vagyok napkirályi mondással a közpénzt, az állami vagyont, mindent, az teljesen ötletszerűen a saját, hát most csúnyán szólva kényükre, kedvükre, de mondjuk azt, hogy amihez éppen kedvük volt, vagy ami ideológiai alapon szükséges volt, lásd itt az első részben említettétek ugye a kajakenu központot kontra paksi vízhűtő kapacitásnak a meglétét, és hát holnap reggelig tudnánk az ilyen példákat mind felsorolni. Tehát igazából én abban reménykedem, hogy mennyi pénz jön vissza, nem tudom. De hogy maga ez a gondolat szűnik meg, és egy kicsit majd ehhez vissza fogunk térni, amikor egy percre, amikor az augusztus 20-án van, mert ez ott, akkor csak az alap mondom, aztán abban is, hogy ott is az a probléma, én teljesen megértem azokat, akik kritizálnak, hogy a közbeszerzést nem úgy kezdték, ahogy elvártuk tőlük, meg minden. De megint azt mondom, hogy van egy különbség, még akkor is az előbb rám pirítottál, hogy nem akkor az a különbség, mint gondoltam, hogy itt tulajdonképpen nem arról volt szó, hogy egy túlárazással elteszik a pénzt, hanem arról, hogy egy korrekt árért nem versenyeztettek, hanem az idő rövidsége miatt odaadtak valamit. És ezt azért mondom, csak nem védelmükben, én nem vagyok védőügyvéd, hogy most itt a kormányt védjem, hanem a türelmetlenség és az a nagyfokú gusztustalan ellentámadás halmaz, ami most megy az előző hatalom hangoskodói részéről, az teljesen egy olyan rossz szájízű társadalmat gyárt, és nekem igazából ez a bajom. Ha valaki megkérdezi, hogy én mit szeretnék, én egy nyugodt országban szeretnék végre élni, és valahogy ezt ezek a dolgok pont az ellen hatnak.
A Gyurinak annyiban van igaza, hogy az előző 16 évben olyan nem volt, hogy van egy ilyen közbeszerzés, és utána az egyik tárca vizsgálja. Tehát jó, ez egy új jelenség.
Igen, ez nem? egy abszolút Igen, új, ez jelenség, egy új jelenség. Ugyanakkor egy kicsit olyan, mint hogyha ilyen saját lábuk alól húzkodnák ki a talajt, meg nem. Tehát nem értem, én simán megkockáztattam volna, de hát nem én vagyok a miniszterelnök, azt képviselni, hogy nem kell tűzijáték. Hagyjuk az egészet a francba, mert elég bajunk van pillanatnyilag, ráadásul még ami a Pakssal történt, jó, azt nem lehetett tudni akkor, amikor döntöttek róla, hogy a közbeszerzéssel most mi lesz, még akkor nem volt ekkora válsághelyzet. Simán lehetett volna azt mondani, hogy ezért nincsen szerintem. De ugyanakkor, ha meg azt gondolom, hogy az ország nem úgy működik, ahogy az én agyam jár, és felelősség teljesen, arról kell dönteni, hogyha az emberek szeretnének tűzijátékot, mert ehhez vannak hozzászokva Szent István méltó megünneplését, akkor kapják meg azt, de hogyha negyedáron kapják meg, akkor én hagynám ezt az egész közbeszerzést a büdös fenébe, egész egyszerűen azért, mert hogy ennél azért sokkal fontosabb problémák vannak pillanatnyilag. És hogyha negyedáron oldották meg, akkor nem gyártanám le magamnak azokat a műtyúk szemeket, amiknek a legyártása szerintem itt most folyamatban helyezkedik.
Hát jó, de hát legalább az egykori kehi feladatait most megkapja egy tárca, ugye a kormányzati ellenőrzési hivatal, most megnézik, hogy költötték el azt a 4 milliárdot, ami szerintem jó, vagy nem tudom, ezt így lehet üdvözölni jogászként, hogy azért egy ellenőrzés legyen.
Azt gondolom, hogy itt tényleg a Palóc Andrész szavaira visszamenve, hogy rossz állapotban a gazdaság.
Meg, de az nem hangzott el adásban.
Nem hangzott el adásban.
Mert hogy péntek reggel napirend előtt a Fidesz legújabb képviselőjének egyike, Palóc André, aki a század végnél dolgozott, azt mondta, hogy rossz állapotban van a gazdaság, és ezt úgy közöltem az itt ülőkkel, hogy Horn Gyula is megmondta, hogy ez itt nem közbiztonság, tehát nem kell meglepődni.
Igen, csak erre is Gyurinak a szavaira visszareflektálva, ez tényleg olyan, mint az a nem túl szép vicc, hogy amikor felszáll a részeg ugye a buszra, és összehányja az egészet, és utána azt mondja, milyen gusztustalan, mocskos és büdös itt minden, hát hogy képzelitek, hogy itt tartjátok ezt a buszt? Szóval ezt érzékelem jelen pillanatban, hogy tényleg, hát fideszes megmondó emberek tömegeitől látom, hogy a Tisza hirtelen 3 hónap alatt tönkretette a magyar gazdaságot. Úgy, hogy egyébként még az előző kormány által elfogadott költségvetés keretei között mozognak. Ami egy csodálatos teljesítmény, valószínűleg példátlan lenne az egész univerzum történetében. A valóság az, hogy nyilván beismerik azt, ami az igazság, hogy valószínűleg a gazdaság alapból nem volt túl jó állapotban, és ezt látjuk jelen pillanatban. És ugye ez a magyarázat a kicsit ennek az augusztus 20-ai tűzijáték mizériának is, hogy hát egyrészt a kormány próbálja azt demonstrálni, hogy ők olcsóbban és hatékonyabban működtetik az államot, de ugyanakkor az előző költségvetés és gazdasági rendszer és jogrendszer keretei között vannak még, mert azt nem lehet lebontani és újjáépíteni 3 hónap alatt, sőt, lehet, hogy még 4 év alatt sem teljesen, hanem folyamatosan kell átépíteni. Tehát gondoljunk arra, hogy legalábbis az általam olvasottak szerint, ha drónsót akarunk rendezni, azt kizárólag Balázsi Gyula egyik cégével lehet csinálni, mert csak nekik van erre kapacitásuk. Na most egyrészt mondhatjuk azt, hogy Balázsi Gyula cégével nem dolgozunk, másrészt mondhatjuk azt, hogy olcsóbban akarunk egy olyan tűzijátékot rendezni, ami a tűzijáték az 10 perc, viszont helyette van drónsó, ami sokkal olcsó, viszont ugyanolyan látványos.
Tehát, és nem gyullad föl tőle semmi.
Tehát nem,
én szerintem ez is egyszer.
Azért örülök,
nem durrul.
Azért örülök, hogy Tamás erről beszélt, mert a költségvetés témát így kivégeztük, mert Bot Péter Ákossal erről az egyedes beszédben elég sokat beszéltünk. Remélem, hogy a költségvetés most nem hiányzik az adásból, mert szeretnék egy most elindult parlamenti vizsgálatra is utalni, és ezt felkonferálni, mert az mégiscsak egy hír, hogy a MNB ügyeket vizsgáló bizottság elkezdte működését.
Egészen addig az enyém a pénz, amíg nem teszem be egy alapítványba. És miért az alapítványba betettem, onnantól kezdve el vagyok vágva tőle.
2016-ban még így magyarázta el Kósa Lajos, akkori fideszes országgyűlési képviselő, hogy az állami pénz hogyan veszítette el közpénz jellegét. Most az MNB botrányt vizsgáló bizottság első ülése előtt a testület elnöke ezt idézve kezdte meg sajtótájékoztatóját.
A közvélemény nagy része úgy emlékszik erre a napra, hogy valahol itt kezdődött, itt indult el a történelem legnagyobb bankrablása. Valójában azonban nem itt kezdődött. A Boszorkány konyhában az Orbán-Matolcsi paktum már jóval korábban, kb. 2014 táján megköttethetett.
Szerinte ezt tette lehetővé, hogy az MNB az árfolyamváltozásokból származó nyereséget alapítványokba csatornázza ki. Ehhez pedig a Fidesz-KDNP képviselői megpróbáltak olyan jogszabályi környezetet létrehozni, ahol a pénzek felhasználása átláthatatlan. Bár az MNB ügy kapcsán a mai napig nincs gyanúsított, a választások után az új kormány kezdeményezte egy vizsgálóbizottság felállását.
Mindenkinek egy gyors reakciója van, a büntetőeljárás folyik tovább.
Ettől gyanúsítottat szeretnék, nem bizottságot.
Oké. Okay.
Igen, kicsit úgy érzem, hogy az a régi mondás, mely szerint, hogyha nem tudsz semmit kitalálni, akkor hozzá létre egy bizottságot, tehát ennél racionálisabb és gyorsabb, nem politikai síkra kellene terelni ezt a dolgot.
Szerintem az ilyen bizottságok jók az ügy történeti háttereinek feltárására, a büntetőeljárásra, meg ott van az ügyészség jogászokkal.
Ahol 36 gazdasági társaságot és 11 magántőke alapot gyanúsítanak egyre, vagy vizsgálnak egyelőre.
Tulajdonképpen ugye a KEK-vel hagytuk abba, és ez is egy alapítvány, tehát nem KEK, hanem de A. Igen. És tulajdonképpen a Matolcsi ezt a know-how-t eladta Orbánnak, hogy hogy lehet kilopni a vagyont. És visszatérek arra, hogy nagyon nagy vagyon megy ki, és kifizető hely? Hát igen, igen, abból kicsike, meg nagyobbacska pénzeket le lehet csippantani. Hát, hogyha már a kekvákat említettük, akkor ki is Varga Mihály volt egy egyetemnek a kuratóriumában? 1 millió forintocska.
Igen.
A Varga Judit, most hagyjuk.
Varga Judit most is havi 2 millió.
Hagyjuk a neveket.
Miskolc?
Igen.
Miskolcon.
Egy közép-európai...
Ja, igen.
Nem tudom, valamilyen alapítvány.
Igen, igen, igen. Csak azért mondom, hogy itt kimegy óriási vagyontömeg, 300 milliárd, és akkor mellette azért havonta másfél millióskás zsebrevág egy miniszteret, elgondoltam, hogy én azzal álltam volna elő a Antal József össze, hogy beszeretnék ülni egy állami alapítású kuratóriumban másfél, na jó, hát komolytalan dolog. Szóval az ügy azért érdekes, és azért nem rossz a parlamenti bizottság, mert van egy jogi része, ott szerintem az ügyészek dolgoznak. Hogy miért nem a legvégét piszkálgatják, azt annak oka van. Hát jobb, hogyha először a tanukat begyűjtik, a tanuknak igazat kell mondani, őt nem hazudhatnak, mert aztán majd akkor utána, ha van elég anyag, akkor... De a politikai része a legérdekesebb ebben, mert hogy tudott az Magyar Nemzeti Bank ezt egy nem létező nyereséget átforgatni tényleges pénzi, úgy, hogy a tulajdonos, a magyar állam, a magyar parlament, a magyar pénzügyminisztérium és a magyar miniszterelnök erre rábólintott. Hát ez parlament megszavazta azt a törvényt, ami alapján a vagyonnal való gazdálkodás átkerül a menedzsmenthez, a Nemzeti Bankhoz. Abszurdum, hogy egy cég, mert például egy cég, a magyar állam 100%-os tulajdonában. Tehát itt jogos a vizsgálat. B, hát ez is egy színház, tehát ez egy nyilvános vizsgálat, tehát addig föl lehet tartani azt a témát az asztalon, és utána meglátjuk, hogy a fideszesek elmennek, nem mennek, mit mondanak, ők már akkor is tudták, ő már akkor is elintézte, a kormány vacakol, miért nem intézze el hamarabb, vagy jön majd a mi hazánk, hogy hívják, és akkor elmondják, hogy rajtuk kívül mindenki lop és csal, ők még eddig nem tudtak ilyen szituációban megmutatni oroszlán körmeiket, hogy hol fejeztem be a mondatot? A jogi képviselőmre nézek, hogy nehogy
voltam. Bárki szeretne bármit mondani, csak a következő adásba tudja, amikor vendégként itt üdvözölhetem. Nagy reményt fűzök ehhez egyébként. Köszönöm szépen, hogy mindenki itt volt, és velünk töltötte a szombat estét. Önöknek a figyelmet köszönöm. Ez volt a Somos a pályán, viszlátjuk.